hogy imádságra álljunk fel. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk ezen a reggelen, délelőttön. Tőled kérünk kegyelmet és világosságot, hiszen számtalanszor tapasztaltuk magunkon, hogy olyan kemény és engesztelhetetlen a szívünk, olyan érzékeny, sértődékeny és önérzetes, és nem tudunk megbocsátani. Könyörögve kérünk, Istenünk, add, hogy Krisztustól vegyük a bűnbocsánatot, a megbocsátást, ahogy ő bocsátott meg nekünk. Add, hogy mindannyian nyitottak legyünk ennek a bocsánatnak a befogadására és gyakorlására. Jézusunk által. Amen. Elérkeztünk a nagy témához, a megbocsátás témájához. Mindannyiunk számára nagy kérdés ez, és különösképpen azért is, mert Jézus Krisztus egy alkalommal, amikor a hegyi beszédet elmondta, akkor a Máté evangélium a 6. fejezetében a Mi Atyánk imájánál ezt külön kiemelte, mert amikor elmondta a Mi Atyánk imáját, és azt mondta, hogy Amen, akkor még hozzáfűzött egy mondatot. Figyeljétek meg, milyen. Pontosabban két mondatot, a Máté evangélium a 6. fejezetének 14. és 15. versét. Így hangzik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Talán emlékeztek arra, hogy Jézushoz egyszer odament Péter, és megkérdezte, hogy hányszor kell megbocsátani, ugye? És Jézus azt mondta, hogy 70-szer, 7-szer, de ez ugye tudjuk jó, hogy jelképes szám, éreztette vele a végtelenséget, hogy számtalanszor, ahogy Isten is megbocsát. És aztán elmondta a 10.000 talentumos példázatot, amire majd még kitérünk, és amikor elmondta és értelmezte ezt a példázatot, akkor ezt fűzte hozzá a legvégén Máté evangéliuma 18. fejezet 35. versében. Azt mondta, ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. A szívbéli megbocsátás kérdése. Tehát a hordereje ennek a témának itt van, hogy üdvösség kérdése. Üdvösség kérdése. És hogyha azt látjuk, hogy vannak emberek, akik évtizedekig, sőt egész életükön keresztül hordozzák a megbántottság érzést, ugye számtalan családi esetben látjuk, például az én apám is 30 évig haragudott rám, ugye? És utána tudtuk csak rendezni. 30 év, képzeljétek el. Valaki a sírba viszi a haragját. Mennyi családi konfliktus, mennyi házastársi elhidegülés, elválások nagy része valószínűleg erre vezethető vissza, hogy haragszanak egymásra. Van-e olyan házaspár, aki nem bántotta meg a házastársát? Nem tudom, esetleg, ha valaki jelentkezne, akkor... És ki nem haragudott rá? Ki nem tapasztalta azt, hogy irtatosan nehéz adott esetben megbocsátani? Ugye hallottunk egy történetet tőled is, hogy egy kis apró dologban, de nem apró dolog, mert bármilyen kicsi dolog felnövekedhet nagyjá, hogyha egy kis konfliktust, egy félreértést nem úgy rendezünk el, ahogy kellene, akkor az felnő, és hát a haragnak is van egy törvényszerűsége, a megbántottságnak is van egy lefutása, egy törvényszerűsége, érdemes erre is különben egy pillantást vetnünk, és hogyha ez a harag, ez a megbántottság érzés megmarad, akkor ez úgy őrlődik az emberben, megmarad, állandóan feszélyezi, és újra már odáig jutóhatunk, ahogy hallottuk az egyik házastársi megbeszélésen még tavaly, egy fiatal pár mondta, hogy már félváról is csak megbántottuk egymást. Már minden szavunk már piszkálódás volt. Úgyhogy az egész beszéd alap légköre az lehet, hogy a másikat bántjuk. Milyen törvényszerűsége van a megbántottságnak? Ha megbántanak bennünket, akkor érzékenyé válunk a másik emberre, viszont bántunk, erről megharagszik, ő megint megbánt bennünket, mi viszont, és megindul az ördögi kör, ugye? És a párbeszédünk már csak ilyen szurka-piszka lesz, az eredménye ennek, hogy elszigetelődünk egymástól, egyre idegenebbé válik a másik, egyre irritálóbb ponttá, egyre távolabb kerülünk egymástól, Istentől is, önmagunktól is, és egy ilyen furcsa elidegenedettség érzés határ bennünket. Nagyon fontos ezt tudni, hogy ha megbántanak bennünket, annak következménye van. A bántás az emberből haragot vált ki, többféle viszont válasza lehet erre, vagy nyílt támadás, agresszió, visszavág az ember, a harag felgerjed, és levezetődik a másik személye felé. Elkezdünk ütni, kiabálni, csapkodni, tányért földhöz verni. Mit tudom én, kinek milyen stílusa van, ugye? Ki hol tart az önfegyelem határában, és akkor azt kiadja magából. Ez a harag egyik természetes lefutása, aztán van egy másik lefutása, és a keserűség, az elfojtott harag, amikor az ember eltűri magában a megbántottság érzését, Káin esete ez, amikor megharagudott Ábelre és az Istenre, és azt mondta neki Isten, hogy miért haragszol, és miért csüggeszted le a fejed? Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, de ha rosszat cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyadása, de te uralkodjál rajta. Káin nem uralkodott rajta, a keserűség feszélyezte, dühhé vált, már ő maga vált a haraggá, és aztán mi történt? Megölte Ábelt. A házastársi kapcsolatban is nagyon sokszor ez a keserűség jellemző. Egy Tóth Árpád verset hagy idézzek fel. Magam vagyok, nagyon, kicsordul a könnyem, hagyom, viaszos vászon az asztalomon, farigcsálok lomhán egy dalon, sápadt, szánalmas figura én, és magam vagyok a föld kerekén. Házasságban van, viaszos vászon az asztalon, hol szokott lenni? Hogy kerül a konyhába? A költő.
Egyedül.
Egyedül, ugye? Megsértődött. Vigasztalanul. És ez a furcsa sértődöttség érzés, ez a harag, magam vagyok, nagyon. Viaszos vászon az asztalon. Ugye? Szinte egy ihlető forrásként is felfogja ezt, mert ugye van egy ilyen ihlető sivágy, és hogy a művészekben, hogy hát most ezt is kielemzi ezt az érzést. Hát most kielemezte, innen le van téve. Azt mondja, hogy szápad, szánalmas figura, én. Nem tudom, halljuk ebből a központú gondolatot? Én. Önsajnálat. Én rólam szól a dolog, sápadt szánalmas figura, én, és magam vagyok a föld kerekér, tökéletesen kifejezi, hogy elszigetelődött. Házastársától, ott a konyhában van, íme ez a furcsa elfojtott harag. Még tovább fejlődhet ez gyűlöletté, amikor már én magam vagyok a harag, amikor már egész életemet áthatja, és egy létállapottá válik. Felnő az emberben a keserűség gyökere, amiről Pál apostol mondja a 12. fejezetben a zsidókhoz írt levélben, hogy nagyon veszélyes dolog, ha valakiben ez felnövekedik. Megronthatja az egész életét. Különben a házasságban is. Ne legyetek férfiak, keserű kedvűek feleségetek iránt. Mindannyiunkat megkísért. Kedves férfi társaim, nem éreztünk még ilyesmit? Hogy egy furcsa keserűség ébred a feleségünk iránt, és hogy szigetelődünk el tőle. Jobb, ha nem vele vagyunk. Minél távolabb tőle, hogy ne idegesítsen már fel, ugye? Ez egy természetes létállapotunk, tehát ezen nem kell meglepődnünk, az emberi természetből ez következik. Ez a lefutása, a dinamikája a haragnak. Milyen gyümölcsei vannak ennek a megbántottságnak? Mit terem ez a cselekedet? Mi a bántás üzenete annak, akit bántanak? Nem vagy jó társ, házastárs, barát, gyerek, szülő, attól függ, ki bánt meg bennünket, ugye? Nem vagy jó nekem. Ennek az eredménye az, hogy Hát az ember azt érzi, hogy hát én olyan semmi vagyok. Ugye a féreg szindrómának is szokták nevezni, hogy az ember alacsonyra értékeli önmagát, kisebbségi komplexus, nem vagyok jó neki, most mit csinálok, hogy jó legyek. És a furcsa zavarodottság érzés van az emberben, elbizonytalanodik önmagában, hát nem érek én semmit. Nem vagyok jó neki, nem tudom boldoggá tenni. Ha még ezt esetleg kifejezem neki, és mondjuk ő sincs jó állapotban, akkor az még lejjebb tapos. Ugye? Még lejjebb megyek. A féreg szindróma. Ennek az egyik következménye az, hogy hát ha nem vagyok jó neki, és nem jó, amit csinálok, akkor nem csinálom. Inaktivitás. Nem cselekszem. Nem csinálok semmit. Hát igen ám, de ha nem csinálok semmit, akkor olyan tehetetlené válik az ember, és csak önmagát sajnálja, és egy ilyen fölöslegesség érzés alakul ki benne. Ráadásul még meg is döbben azon, hogy furcsa módon megy a világ nélküle is. Ugye még Sztálin is azt mondta, hogy az embert mindig lehet pótolni. Kicsit. Hát igen, 20 milliót gondolt, sem probléma, 200 millióból ki lehet pótolni. És akkor az emberben egy depresszió is kialakulhat, és nagyon sokszor a kétségbeesésbe torkollik, a végeredmény pedig öngyilkosság. Nagyon sok öngyilkosság ide fajul, hogy egy gyerek azt érzi, hogy nem jó a szüleinek. Az osztálytársai között nem találja meg a helyét. Ráadásul meg is sértik, meg is bántják, és így tovább. Inaktivitás, depresszió, alacsony önértékelés, még a kétségbeesés. Aztán van a viszontbántás is lehet a gyümölcse. Amikor megbántanak bennünket, akkor ugye nekünk dobják a labdát, vagy felénk dobják a labdát, ugye a teniszben, vagy a pingpongban, és mit csináljunk? Visszacsapunk. És akkor pingpongozunk egymással. Te azt mondod, én is azt mondom. Viszont bántok, és így játszadozott. Nagyon sokszor megfigyelhetjük magunkon, hogy erre is hajlamosak vagyunk, a játék szenvedély bennünk van, harcoljunk. Vitatkozzunk. Majd meglátjuk, ki bírja tovább, kinek erősebb az idegrendszere, és akkor pingpongozzunk. Aztán van egy másik fajta megoldás, és az úgynevezett öngyilkos merénylet, az Al-Qaida módszere. Inkább magamat is megbüntetem, csak a másikat bánthassam. Még akár öngyilkosságot is elkövetek, mondja ugye az Al-Qaida terrorista személy, hogy másoknak kárt okozzak. Így lehetünk a házastársunkkal is, hogy már esetleg érzem, hogy tenni kéne valamit feléje, és valami pozitív megnyilvánulás, na de nem, majd ha ő, ugye? És azért is még jobban bekeményítünk, még esetleg még oda mondunk valamit, és ezáltal őt is, magunkat is nehéz helyzetbe hozzuk. Aztán van még újabb útja ennek, az alacsony önértékelésnek, a kompenzáció. Ezt az iszonyatos hiányérzetet, ezt a megbántottságot szeretném levezetni valamivel. Hát irtózatosan rossz érzés ez. Hát, aki átéltük, ugye biztosan már valamilyen szinten ezeket átéltük, úgy érezzük, hogy valamit tenni kell. Valaki evésbe menekül, ugye? Valaki alkoholba menekül. Valaki tévénézésbe menekül. Valaki ezért néz, mert legalább színek, formák vibrálnak előtte, hangok, emberi szavakat hall, legalább ez van, és akkor nézi a tévét. Valaki szenvedélybe menekül. Tehát kompenzálni akarja ezt a lehetetlen helyzetet. Szörnyű a megbántottság érzése, és joggal tehetjük fel ezek után a kérdést. Jó. Ezt körülbelül ismerjük. Na de mi a megoldás? Mi a bibliai útja a harag kezelésének, a megbántás kezelésének? Hogyan rendezhetjük bibliai úton azt, hogyha bennünket megbántanak? Ez nagyon fontos kérdés. Hát induljunk el, megbántanak bennünket. Megbánta a házastársunk. Mit tegyünk ezzel? Folytsam el ezt a haragot? Mert ugye egy keresztény ember ne gerjedjen haragra. Hát érzem benne magamban, hogy ott van ez a harag. Ha elfojtom, az nem jó. Rendkívül agresszív cselekedet, amikor látom, hogy a másik forrong, és azt mondja, na jó, van, beszélj magaddal, én engem nem érdekel, fogom magam és kimegyek. Ugye? És az eredmény az, hogy rendkívül agresszív módon belé folytom. Nem tudja elmondani. Ez rendkívül agresszív cselekedet, és a másik majd felrobban. És puffog, ugye? Dünnyög, bosszút forral, hogy fizethetném meg neki ezt, ugye? És akkor... Tehát ez biztos, hogy nem jó megoldás. Tehát az elfojtás az nem jó. Az nem jó megoldás. A Biblia nem is tanácsolja. A haragunkat ki kell adni. Na de hogyan? A másikra öntöm? Hát láttuk, hogy milyen útja lesz ennek. Pingpongozhatunk, meg harcolhatunk, meg is ölhetem a másikat. Ugye? Idáig is elmehetek. Na de hát ez a megoldás? Nem ez a megoldás. A Biblia azt mondja, hogy adjuk ki a haragunkat, mondjuk el Istennek. Menjünk el Istenhez. Keressük meg őt, ahogy Adri tette, ahogy hallottuk. Ez a tehetetlen, feszítő, megoldatlan érzésem, most mit kezdjek? Most kezdjek el a házastársammal harcolni, meg bizonygatni, hogy de nem úgy, de így, de igen, de mert nem, de mégis. Sehova se vezet. Menjünk a jó Istenhez, hogy ezt a emberi természetünkből természetszerűleg fakadó megbántottságérzést beszéljük meg vele, mondjuk el az Úrnak. Uram, megbántotta. Uram, ezt érzem. Haragszom. Gyűlölöm. Mondjuk ki. Az Isten meghallgat bennünket, úgy, ahogy vagyunk. Ő az egyik legfelszabadítóbb tanítás, amit hallottunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, mehetünk Istenhez. A haragunkkal, a megbántottságunkkal, a neheztelésünkkel. Rendkívül fontos dolog, hogy mondjuk el Istennek, hogy mi van. Bibliai személyek is megtették ezt. Dávidnak az átok zsoltáraira gondolok, vagy gondoljunk. És nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni ezekkel a zsoltárokkal, mert félelmetes dolgok vannak ott leírva, hogy gyerekét verjétek a sziklához, meg ő maga pusztuljon el, meg égjen meg. Mindent mondott, ugye? De a 139. zsoltárban is van ilyen. És más helyeken is jó néhány ilyen zsoltár van. De ebben az a rendkívüli, hogy Dávid ezt az Úrnak mondja el. Hogy az ellenségével kapcsolatban hogy viselkedik, nézzük meg az életútját, Saullal kapcsolatban hogy viselkedett. Az Úrnak elmondja, és utána pedig hozzáfűzi, Uram, vizsgálj meg engem, hogy nincs-e a hamisságnak valamely útja. Tehát rögtön rendezi is. Az Isten segíti ezt, hogy néven nevezi, hogy Uram, valami iszonyatos gyűlölet van bennem. Jeremiás is haragudott, ráadásul kire? Az Úrra, magára. Felróta neki, olyan vagy hozzá, mint a csalóka patak, amelynek nincs állandósága, nincs állandóan vize. Haragudott rá, perlek veled, Uram. Az igédet hirdetem, és mi az eredménye? Hova jutottam? Szép kis Isten vagy, mondhatnám így. Haragudott az Istenre. Jobb is, miket mondott az Úrnak? Igen, ám, de az Úrnak mondta el. Perelt az Úrral. Kiadta a haragját, szembeszállt vele. És az Isten mi hogyan válaszolt erre, és nekünk is hogyan válaszol, ha hozzávisszük, meghallgat, lecsendesíti a szívünket, a Szent Lelkével munkálkodik rajtunk, gondolatokat ébreszt bennünk, rávilágít, hogy mit tanít az ige, hogy a harag hova visz, a harag az nem megoldás, szembesít az állapotunkkal, megvigasztal és elvezet bennünket a Golgotára, nézd meg Krisztust. Szidalmaztatván vitoz, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Nyugodj meg! Ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Csendesedj el, szembesülj a helyzeteddel, rendezd ezt levelem, én megbocsátom neked. És amikor ez megtörténik, amikor elengedjük az adósságát a másiknak, ugye? Amikor bevalljuk, hogy Uram, haragudtam, bocsáss meg, mert az ő bűne nem lehet indok az én vétkezésemre. És azért vétkezhettem, mert nem volt veled olyan szoros kapcsolatom, elhanyagoltam a veled való kapcsolatomat. És ez bűn volt. És kérlek, vedd el tőlem ezt az érzést, vedd el tőlem ezt a tapasztalatot, és Isten meg is hallgat bennünket, elveszi, megmutatja a megbocsátó szeretetét és kegyelmét, és az eredmény mi? A szívünkben elindulkodás. A bántó személy felé. A bántó személy felé. Hogyha kell, tegyük mi meg az első lépést. Hogy a lelkületünkben ne legyen visszavágó hangnem. Hogy legyünk türelmesek. Hogy ne legyünk engesztelhetetlenek, hanem megengesztelődöttek legyünk. Hogy el tudjunk engedni a másiknak. És ez egy hatalmas lépés, amikor ez megtörténik, akkor az emberi szív kiszabadul a börtönből, hogy így mondjam. Ugye itt az adósok börtönébe helyezték ugye azt a bizonyos szolgát, akiről beszélt Jézus, a 10 000 talentummal adós szolgát, amikor nem a neki adott kegyelem szerint járt el, hanem kegyetlenül és irgalmatlanul néhány hónapnyi bérnek az árát kérte számon a saját szolgájától, mikor megfizethetetlen, sok vagonnyi, aranyi tartozását elengedte a gazda. Nagyvonalúan is, mondhatnám, egy könnyed szeretettel, hogy elengedem. Ilyen a mi bűnadósságunk Isten felé. Elengedi, de ahogy mondta Jézus, ha ti meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Tehát az életünket ezen a területen is megreformálja, és nem engedi Isten, és nem akarja, hogy a másik embertársunkat az elvárásaink börtönébe zárjuk. Hogyan bocsássunk meg? Ez a nagy kérdés. Az Efezusi levél válaszol rá. A 4. fejezetében olvashatjuk a választ. Azt olvashatjuk itt a 32. versben. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén, azaz megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott, megengedett néktek. Tehát megvan a válasz, hogyan kell megbocsátanunk a másik embernek, úgy, ahogy Krisztus. Krisztus hogyan bocsátott meg nekünk? 3 szempontot emelek ki. Első, nem kell kiérdemelni. Nem kell valamit tenni, nem kell egy feltételt teljesíteni, nem kell valamit cselekedni. Az Isten megbocsátó kegyelme ingyenes. Nem saját produkció eredménye, cselekedet eredménye az Isten kegyelme, ingyenes. Nincs feltétel. Valamit mit teljesítettünk, hogy Krisztus megbocsásson nékünk? Előre? Semmi. Nekünk is így kell házastársunkhoz viszonyulnunk, nekünk feltétel nélkül kell bocsátani. Nem mondhatjuk, megbocsátok, ha. Ilyen nincs. Jézus sem mondja azt, hogy megbocsátok neked, ha. Nem teszi hozzá. Ha megváltozol, ha bocsánatot kérsz. Akkor is meg kell bocsátanom, ha nem kér bocsánatot. Nagyon sokan megbocsátanék én neki, ha bocsánatot kérne. Ott a ha, és ott a feltétel. Krisztus nem így bocsátott meg nekünk. A másik szempont, mióta bocsátott meg nékünk Krisztus? A megbocsátása már előre kész van. Mióta? Tessék? A világ megalapítása óta. Amikor még nem is voltunk. Isten hozott egy döntést, hogy értünk emberekért vállalja a kereszt halált. A bűneink átvételét. A világ megalapítása előtt. Tehát előre kész van. Mit következik ebből? Az következik, hogy nekünk is, házastársunknak, embertársainknak előre meg kell bocsátani. Mert a megbocsátásnak kész kell lennünk a szívünkben. Ebből a lelkülettel kell élni. A Feri bácsi azt mondta ott, a Pálhegyi Feri bácsi a tavalyi táborban, hogy olyan ez, mint amikor ő kapott a postán egy küldeményt, jött a fizetése, és hát örült neki, mert pénz áll a házhoz. Igen, ám, de nem volt otthon, és bedobták az értesítőt. Az a pénz már megvan, ott a postán. Ugye? Az ő fizetése. Értesítő. Az értesítő az, hogy megtudtátok ezt. Megtudtam én is a Bibliából, ugye ezt? Az üzenetet, hogy kész a megbocsátás az Istennek. De ahhoz, hogy az enyém legyen, ahhoz nekem fel kell ülni a buszra, vagy beülni a kocsiba, és elmenni a postára, és be kell mutatnom, alá kell írnom, személy szerint, helyettem nem veheti fel más, és csak így adják át a már kész ott lévő pénzt. Ez nagyon jó példa arra, és szemléletes példa arra, hogy Istennél így van kész a megbocsátás, és így kell nekünk is, házastársunknak megbocsátani, embertársainknak, hogy bent a szívünk mélyén kell lenni egy döntésnek, egy megszületett döntésnek, hogy megbocsátunk. Tessék? Előre. Hallottunk egy történetet, és a Házassági Karambolok című könyvben benne is van. Walter Nietzsche mondta el, illetve hát ő írta le, hogy egyszer ment el otthonról, feleségével jól összevesztek, nagy vita volt, csapkodták egymással a szavakat, pontosabban a férfi mondott csúnya szavakat a feleségének, végül aztán becsapta az ajtót és elment, sietett előadást tartani, hát ugye miről, Bibliáról, a téma pedig mi volt? Megbocsátás. Érdekes esetek. És ahogy sietett az autóval, mert persze késésben volt, ment ott Németország, Svájc határa, nem tudom merre felé, Alagútba ment, és akkor döbbent rá, elszigyelte magát, hogy ő mit tett, hogy megbántotta a feleségét, és rendkívül kellemetlenül érezte magát, de hát már nem tudott visszafordulni, ugye minden bizony, akkor még nem volt a mobiltelefonos világ, és hát nagyon-nagyon rosszul érezte magát, és hát mit tehetett? Az Istenhez járult. Istenek elmondta, hogy Uram, szégyenletesen viselkedtem, bocsáss meg nekem. És ha hazamegyek, a feleségemmel rendezem. Megtartotta az előadást, ment hazafelé, és amikor belépett az ajtón, eszébe jutott, hogy hogy ment innen el. És oda ment a feleség, és azt mondta, hogy kedvesem, lehetetlenül viselkedtem veled, meg tudsz nekem bocsátani. És a feleség erre azt mondta, hogy hát tudod, nem, hogy én megbocsátok? Tudod, hogy ebben mi már megegyeztünk. És emlékezett arra, hogy igen, ők ezt eldöntötték, hogy bármit tesz a másik, akkor is megbocsát neki. Kötelességük megbocsátani. A harmadik szempont. Nem emlegeti. Aki ismételten előhoz egy dolgot, elválasztja még a barátságosokat is, mondja Példabeszédek könyve. Nem hozza ismételten elő. Nem hánytorgatja fel. Rendkívüli csapdák vannak itt különben. Az ember hajlamos arra, hogy újra és újra mindig felidézze, sokszor esetleg úgy, hogy a tanulságait idézi, és ezáltal mindig újra és újra elmondja. És ennek az eredménye mi? Újra és újra a másikat megszégyeníti vele. A tenger mélységébe veted minden bűnünket, mondja a Biblia. Többfelé is mondja, hogy Isten nem emlékezik róla. Nem azért, mintha rossz lenne az emlékező tehetsége. Isten mindenre emlékezik, múltban, jövőben, jelenben, hanem mert egy döntést hozott Isten, hogy azt, amit mi lerendeztünk vele, nem emlegeti. Emlékezés róla többé nem részen. Az örökké valóságban, hát most képzeljük az örökké valóságot el, hogy az állandóan azt hánytorgatni, hogy Lacikám, te milyen voltál? Nem emlékszel? Milyen alávaló módon viselkedtél? Meg én, Attila, ugye? Hogy amikor ezt és ezt tetted, hát miért a szégyentelen voltál? De hát milyen dolog ez? Ha egyszer valamit lerendeztünk, akkor azt nem emlegessük, és ez bizony nagyon megítél bennünket, embereket, hogy ezt emberileg nem is lehet megtenni, csak a Jóisten segítségével, ha úgy bocsátunk meg, mint Krisztus, és azt kérjük tőle, hogy így tudjunk megbocsátani, mert ő munkálja ki bennünk ezt a bizonyos lelkiállapotot. Emlékszem rá, amikor elmondta ott a Feri bácsi ezt a történetet a táborban, hozzáfűzte, hogy volt egy alkalom, amikor szintén erről beszéltek, és egy asszony azt mondta, hogy hát könnyű volt Nietzsche feleségének, mert legalább a férje bocsánatot kér tőle, de az ő férje naponta csinál ilyeneket, és de hogy kér bocsánatot, egyszer se kér bocsánatot. És erre azt mondta, hogy akkor ő mit tegyen? És erre azt mondta a Feri bácsi, hogy akkor sincs más lehetőségem, meg kell bocsátani. Nekünk meg kell bocsátanunk. Igen, nem csak egy... Tessék?
Én nem tudom, most nekem annyira ilyen furcsa érzést tesz fel, amit itt mondta, hogy az Isten mindenkinek minden bűnét bocsátja, akkor az egész megváltási terv abból állna, hogy mindenki elkövetje a rendeket, meg úgyis megbocsátják, és utána mindenki üdvözül. Valami elindulja, mint hogy a postánál ott el kell menni a postára, és hogy valami még van között.
Most jön ez a kér válasz. Mindent meg kell bocsátani, de nem kell mindent eltűrni. Jó, működik a logikád, jó van, örülünk neki. Mindent meg kell bocsátani, de nem kell mindent eltűrni. Az Isten se tűri el. Ez az ítélet. Nem úgy, mint egy revansként most aztán megadom neked, visszavágok, hanem van egy józan határa mindennek. Mint ahogy a 10.000 talentumos példázatban is, hát most képzeljük el, hogy sok vagonnyi, aranyi tartozásomat elengedi nagy vonalon a gazda, hát nekem repülni kéne az életben, és állandó hálás szívvel, állandóan azt mondom, megbántották, nem baj, és tartozol nekem, elengedem. Hát nekem elengedtek 10.000 talentumot. 45 kg arany, egy talentum. Szorozzatok. vagy ezüst. Ugye, attól függ, arany vagy ezüst teremtőről van szó. És amikor jön hozzá a ő szolgája, aki, vagy egy ismerőse, aki 100 dénárral, 90 napi bérrel tartozott, folytogatni kezdte, és betette az adósok börtönébe. De ezt a gazda látta? Hívjátok vissza. Miért nem úgy cselekedtél, ahogy én cselekedtem veled? Ezért most visszaadom neked a tartozásodat, és ülj be az adósok börtönébe, amíg utolsó fillérig meg nem fizetsz. Ez az ítélet. Tehát Isten megbocsát, de ha mi nem az szerint járunk el, ahogy ő megbocsátott, akkor vissza fogja hozni a múlt terhét, és terhel bennünket a múlt. Úgyhogy kedves táborozók, kedves házaspárok, nagyon gondoljuk meg ezt. Ha ismételten irgalmatlanok vagyunk, és ismételten előhozunk egy dolgot, akkor visszahozza Isten azt az adósságterhünket, ami régen terhet, amiatt a bűn miatt. És különben ezért van óriási különbség a bűn bocsánat és a bűn eltörlés között. De ezt a munkát nem mi végezzük, hál' Istennek, ezt Isten végzi. Tehát nem mi akarjunk az embertársunk fölött ezt a feladatot elvégezni, mert egyedül az ítélet Istené. A mi feladatunk az, hogy a krisztusi példa nyomán ezzel a lelkülettel járjunk el embertársaink felé. Mondjad?
Ezért lehet az, hogy Jézus az mi atyában kötelességben mondjuk
hallottunk egy történetet, ott egy asszonynak volt egy részeges férje, rengetegszer bántotta, megalázta hosszú éveken keresztül, gyerekeik is voltak, és egyszer egy ilyen részeges nap után hazajött, a feleségét dresszírozta, és hát a házastársi kötelességét akarta rajta gyakorolni. Hát az asszony engedett, de hát képzelhetitek, hogy milyen szép együttlét lehetett ez. És mikor túl volt rajta, akkor felkászálódott, és akkor kereste a pénztárcáját, és akkor mit előtt egy 100 márkást, és akkor odadobta a feleségére. És akkor a felesége azt mondta, hogy itt a határ. Másnap reggel felkelt, megvárta, még a férje kihozanodik, és akkor azt mondta neki, hogy én ezt nem tűröm tovább. Elmegyek. A férj mondta, menj. Tessék? Hát úgy sem megy, hát hova menjen, nincs neki lakása, majd visszajön. De az asszony elment, és hát imádkozott, és elment a gyülekezethez, ahol tartozott, és beszélt a testvérekkel. Két férfi mellé állt, elmentek a férjéhez, és azt mondták neki, hogy hallottuk, hogy hogy bánsz a feleségeddel, mi ezt nem tűrjük tovább. Mi ezt nem tűrjük tovább. Befogadjuk a feleségedet. Kerestünk egy családot, ahol befogadjuk. A férfi megdöbbent, el fog tőled válni. Megdöbbent, és azt mondta, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy ezeknek a hívőknek van gerincük. Ugye, tehát magyarul azt szerettem volna ebből a történetből kiszűrni, hogy nem kell mindent eltűrni. Van határa. Nem a megbocsátásnak, hanem a tűrésnek. Megbocsátani mindig mindent meg kell tudnunk. Le kell tennünk ezt a terhet az életünkben, hogyha megbántottak. Itt iszonyatos nehézségek vannak. Ugye meséltünk az első este egy asszonyról, aki 70 éve haragudott az anyukájára, mert 10 napos korában eldobta magától. Most képzeljük el azt az anyát, akinek esetleg a gyerekét megölik. Ugye? Vagy azt a férfit, akinek a feleségét megerőszakolják. És mondhatnék nehéz eseteket a világból, de hát voltak ilyen történetek. Isten segítségével tudunk csak megbocsátani. Hogyan? Ha Krisztusra gondolunk, amiképpen Krisztus, mert Krisztus, hogy úgy mondom, ekkora nagy terhet vett magára, és ekkora nagy bűn hegyet vett magára, ehhez képest, bocsánat, az a bűn, amit velem tettek, vagy a feleségemmel, vagy a gyerekemmel, az csak ennyi. És az ő kegyelme által én megbocsáthatok, de nem kell mindent eltűrni. Van az életnek józan határa, amit gyakorolnunk kell, és ezért mondja Isten azt, hogy van elválás, Amikor valaki széttör valamit, nem kell eltűrni egy házastársnak, hogy a házastársa megalázza, bántalmazza életét, testi, lelki, egészségét, veszélyezteti, stb. Stb. Nem kell eltűrni. Ez is egy törvény. Miért gyógyít a megbocsátás? Azért, mert a frusztrációval, az agresszióval ellentétben, az elfojtással ellentétben, amelyek mindegyik békétlenséget sugároz, az igazi megbocsátás egy megnyugvás, egy lecsendesedés, egy békesség, amilyen krisztusi. Itt szeretnék megemlíteni néhány dolgot, ami nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük azt, amikor megbocsátottunk valakinek, és ismét egy hónap múlva, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva felkavarodik bennünk ez az emlék. Mit tett velem? Ebből a könyvből idézek, amit rendelkezésedekre tudunk bocsátani, ez az egyik legjobb írás a megbocsátásról, amit olvastam, Walter Nietzsche, a gyógyító megbocsátás, és ebből idézek a 7. oldalról. A megbocsátás a mi esetünkben is azt jelenti, hogy tudatosan elhatározom, lemondok mindenfajta elégtételről, bosszúról és megtorlásról, és részemről a dolgot elintézetnek tekintem. Ha azután mégis felrélnik bennem az emlék, és ennek nyomán megint haragot és keserűséget érzek, akkor szabad és kell is ragaszkodnom ahhoz a tényhez, hogy már megbocsátottam. Hogy tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, ezzel pedig a dolog el van intézve. Ha pedig eszembe jut, akkor jusson eszembe az is, hogy hol és mikor bocsátottam meg ezt. Ugye nagyon-nagyon fontos törvény. Ha viszont ragaszkodom Isten ígéretéhez, akkor az érzelmeinek idővel kénytelen kelletlen igazodniuk kell a valósághoz. A hamis bűntudat lassan, de biztosan elmúlik, ha nem adok igazat neki, és ha nem táplálom tovább. Tehát figyeljük meg, az a bűntudat, az hamis bűntudat. Az az érzelem, hamis érzelem. Nem egyezik a valósággal. Ez nagyon fontos. Ezért nem szabad az érzelmeinket vezetőnek megválasztani, hanem az értelmünket és az akaratunkat választjuk meg vezetőnek. Hasonló a helyzet, amikor egy másik ember felé kimondtuk ugyan a bocsánatot, de mégis újra betölt minket a harag és a keserűség. Ha tudatosan lemondtam az elégtételről és a megtorlásról, és véglegesen lezártnak tekintem az ügyet, akkor tudhatom, megbocsátottam. Ha azután mégis haragot érzek, akkor annál inkább ragaszkodni fogok a valósághoz. Megbocsátottam. És tudatosítom magamban, hogy érzelmeim ez esetben nem a valóságos helyzetről adnak képet. Így az érzelmeimnek idővel alkalmazkodniuk kell ahhoz a döntésemhez, hogy megbocsátottam. Ha viszont hagyom azt követően, hogy megbocsátottam, hogy a haragom továbbra is becsapjon, mintha még nem bocsátottam volna meg, akkor ez a negatív érzés meg fog maradni. Tehát ha azt veszük észre magunkban, hogy megmarad ez a negatív érzés, akkor megint haragszunk. Akkor megint bűnt követtünk el. Akkor lehet, hogy bent a szívünkben csak, de felhánytorgattuk a múltat. És megint előhoztuk azt a bűnt. Ezért nincs békénk. És újra kell kezdenünk az utat. Menjünk Krisztushoz. Mondjuk el neki, Uram, megint haragszom. Te azt mondtad, hogy 777-szer és 7.777-szer és mi 7 milliárd is megbocsátasz, most megint vétettem. Nem akarom magam ezzel azonosítani, ezért hozzád menekülök, kérlek, bocsáss meg. És Isten megint megbocsát. Megint elengedi a 10.001 talentumnyi adósságunkat, és megy tovább, de vigyázzunk. Ez nem játék. Ez egy nagyon komoly dolog. És ne azon is, hogy ne mondjuk bűnnek azt, hogyha az emlék felrémlik, ha felkavarodik az érzelem, ez még nem bűn. A bűn az, ha hagyom, hogy ez a negatív érzés megmaradjon. Akkor már beleegyeztem, akkor már időzök fölötte. Ez olyan, mint bocsánat, hogyha látok egy mesztelnőt ugye egy utcán, és rápillantok, és érzem, hogy érzéki gondolatokat ébreszt bennem, ez még nem bűn. Ez egy automatikus, természetes emberi reakció. Ez nem bűn. Elveszem a pillantásomatról, és fogadkozom, Uram, ne engedd, hogy ezzel szóba álljak, én nem akarok ezzel élni, Krisztus tisztasága legyen előttem. Ha viszont időzök rajta, nézem a formáit, és gondolkodom, hogy abban a pillanatban már vétkeztem. Ugye? Tehát ez a dolognak a lényege. Egyszerű gyakorlati dolog ez. Isten arra teremtette az érzelmeket, hogy szolgák legyenek az ember életében, nem pedig arra, hogy uralkodjanak rajtunk. Ezért az érzelmeimnek alá kell vetniük magukat az akaratomnak és a döntéseimnek. Meg kell hajolniuk Isten igéje a Biblia valósága előtt. Ha valaki nyíltan és őszintén bocsánatot kér tőlünk, akkor egyértelműen juttassuk előtte kifejezésre, hogy megbocsátottunk. Ne hagyjuk kételyben. Amennyiben nem kerül sor bocsánat kérésre, akár azért, mert az illető nem látta be, hogy vétett ellenünk, akár másokból, akkor az illető felé a szívünkben mondjuk ki a bocsánatot. A hangosan kimondott bocsánat ilyenkor esetleg még provokálná is a másikat. Nincs mit megbocsátanod, hiszen nekem van igazam. Ugye? Tehát visszavágna, hát vigyázzunk rá, nehogy a bocsánat kérésünkkel még jobban felingereljük az embertársunkat, ha ő nem nyitott erre az egész folyamatra. Tehát itt tanítja nekünk a Biblia azt, hogy bölcseknek kell lennünk, bölcsen kell eljárnunk, és vigyáznunk kell ezeknek a csapdáknak az elkerülésére. Hogyha bennünk felforra harag, és ha bennünk elindul ugye az adrenalin szint, mert megbántottak, akkor hasonló ez ahhoz, mint amikor a poharat megkavarjuk, és elkezd forogni. Benne a kávé, vagy a tea, vagy ki mit fogyaszt, ugye? Mivel lehet leállítani ezt a forgást? Kivesszük a kanalat, jött a kanál, megkeverte az indulatainkat, és forog a harag. Egyesek azt mondják, hogy hát számolj 10-ig. Hát igen, de már 150-nél tartok, de még mindig haragszom. Szokták mondani, hogy aludja egy éjszakát, aludtam. Már 150 napot aludtam, ugye? Már egy hete csak alszom. Nem múlik el. A Biblia azt mondja, hogy sem az idő, sem egy ilyen praktikák, hogy számolj, meg egyebek, nem oldják meg a kérdést. Ezt rendezni kell. Hogyan tudjuk leállítani ezt? Erre jó példa a Biblia szerint. Szerintetek hogyan lehet ezt a forgást, a csészében lévő ital forgását leállítani? Tessék? És? Ellenkező irányba mozdítok egy-kettőt, és abban a pillanatban szépen leáll ez a forgás, és megnyugszik. Vagyis mit mond a Biblia? Ilyenkor úgy tudjuk a legjobban segíteni a helyzetet, hogy pont ellentétesen cselekszünk, mint ahogy a forgás van. Magyarul a gonoszt jóval győz meg. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Az is lehet. Csak ugye ez egy szemléltetés arra, hogy pont ellentétesen cselekedjünk. Egyszer hallottam egy kedves lelki társamtól, hogyha ösztönszerűen egy harag vagy egy indulat lépne fel benned, akkor tudatosan mondd azt, hogy most rendkívül nyugodtan, pontosan, kedvesen, a másik iránti figyelmességgel valami jót teszel neki. És pont az ellenkezőjét mondod, mint ami kijönne a szádon, és te ezt eldöntöd. Itt is a döntés a lényeg. Tehát látjátok, hogy a Bibliának van bölcsessége erről, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Tégy jót a te ellenségeddel. Római levél 12. fejezet első versei. Tehát mi a megoldás? A megoldás az, hogy Krisztus módján bocsássunk meg. Emlékezzetek itt az Efezusi levél 4. fejezetére az ígére, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Ennek az eredménye ellentétben a harag lefutó útjával szemben a felemelkedés útja, a másikkal szemben teljesen más lesz a viszonyulásunk. Egy megbocsátó lelkülettel, egy feloldott lelkülettel békében élhetjük az életünket. Ügyelni még egy csapdára. A házasságban való megbocsátásról idézem a 13. oldalról a következőt. Megbocsátani annyit jelent, többé nem foglalkozom a dologgal, tehát nem beszélek róla. Nem gondolok rá. Ezért a megbocsátás együtt jár a hallgatással. Nem csak a kívülállóknak nem mondok semmit, hanem magának, a vétkes személynek sem. Jegyezzük meg itt érdekességképpen, hogyha beszélünk egy másik ember vétkéről, akkor ezzel egészen egyszerűen bosszút állunk rajta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a házastársam helytelen viselkedését soha egyetlen későbbi szituációban sem említem többé. Aki minden adódó alkalommal társa szemére veti annak bűnét, vagy akár csak lopva ráirányítja a figyelmet a másik vétkére, az engesztelhetetlen. Nagyfokú őszinteségre van itt szükség. Ha valamelyik fél egy nyílt beszélgetés után, amelyben tisztázták a dolgaikat, megkönnyebbülést érez, amiért a társa vétkesebbnek tartja magát, akkor ennek vajmi kevés köze van az igazi belátáshoz és a bibliai értelembe vett megbocsátáshoz. A megbocsátást és a megbékélésre való készséget semmiképpen nem szabad teljesítményként vagy érdemként felfogni. Ez nem olyasmi, amire büszke lehet az ember, hiszen csak azon az alapon tudok megbocsátani a társamnak, hogy személyesen megtapasztaltam, Isten is megbocsátott nekem, és csak is ezen oknál fogva kérhetek bocsánatot a házastársamtól. Előfordul ugyanis, hogyha valaki hamis alázatból nem őszintén kér bocsánatot, azzal az egyedüli célra, hogy egyfajta mártír pózban tetszelegjen, amire azután még büszke is lehet. Látjátok, milyen furcsa az emberi természet? Hogy tud játszadozni a megbocsátással, meg a bűnbánattal és egyebekkel? Itt is van a csapdák. Zárásként egy kérdés. Mi van azzal az esettel, hogyha valaki magának nem tud megbocsátani? Ez is egy nagyon fontos eset. Sok ilyen ember van, emiatt esik depresszióba, emiatt nem talál nyugalmat a lelkének, hogy önmagának nem tud megbocsátani. A saját személyével nem tudja összeegyeztetni azt, amit tett. Egy önmeghasonlást lát. És úgy érzi, hogy akkor lenne jogosult a megbocsátásra, hogyha valami garanciát vállalna. Arra, hogy soha többé nem követi azt, amit megtett. És van a szívem mélyén egy furcsa érzés, hogy olyan súlyos az a tett, amit ő cselekedett, hogy Isten sem bocsáthatja meg. Mi lehet itt? Mi itt a probléma? Nem tudom. Ilyen gondolkodtatok-e már? Mi lehet itt a probléma? A saját személyével nem tudja összeegyeztetni, amit tett. Emögött mi a probléma? Mit tanít a Biblia az emberről és az emberi természetről? Szíve minden indulat a gonosz. Nincsen benne semmi jó. Sem az ismerete, sem a vágya. Tetőtől talpig nincs a testben épség. Magyarul, lehet, hogy ti még nem vettétek észre magatokon, de néha gondolkodjunk el mélyen. Mi potenciális házasságtörő, gyilkosok, paráznák, tolvajok, rablók vagyunk. Mert a természetünk ilyen. Hogy nem lettünk mégsem azok, az nem azért van, mert mi valami különlegesen szép teremtmények lennénk, hanem azért, mert Istennel való párbeszédünkből és döntéseinkből az ő megújító kegyelmét élvezzük. De ha úgy jó magára engednék a természetünket, lásd azokat, akik magára engedik. Lásd a Golding legyek urában a gyerekeket, akiket szigetre kerülnek, és nincs felnőtt felügyelet. Mi lesz abból? Ölni fognak. Tehát magyarul az az ember téves önképpel, énképpel rendelkezik, mert magáról nem tudja feltételezni azt a rosszat, amit elkövetett, pedig, bocsássatok meg, minden rosszat tételezhettek fel magatokról, és én is magamról, mert bennünk van. És ha valaki őszintén magában néz, akkor megérzi, hogy igen, igen, bennem minden bűnnek a gyökere ott van. És ahogy igazán a képzeltemet szabadjára engedném az emberi természetem szerint, nem akarom sorolni, hogy mi jön neki abból. De valami szörnyűség. Különben ilyen az emberi történelem. Ezért lett ilyen az emberi történelem, mert nem Isten szerint, hanem a természete szerint éri meg a világot. Ez a bűn útja. Tehát ez az ember, aki nem tud magának megbocsátani, nem ismeri helyesen önmagát, és nem ismeri a Bibliáról tanított emberképet. Tehát ezt meg kell ismernie, és el kell fogadnia. Különben megjegyzem, ez egyik legnagyobb alázat a világon, hogyha valaki ezt elfogadja, hogy nincsen bennem jó, és nem csak a szavaival, a szíve mélyéből elfogadja. És nem szépítkezik, meg kozmetikázik, hogy hát az én egy kicsit mégsem vagyok olyan, mint az alkoholisták ott az útszélen, meg a hajléktalanok. A másik, valami garanciát kellene vállalnia arra, hogy soha többé nem követi el. De hát milyen garanciát vállaljon? Hát a kegyelem ingyenes. Ingyen kegyelemből váltatok meg, hogy senki se kérkedjék, hogy én jobb vagyok, én ötös vagyok, te négyes vagy, te hármas vagy, én nekem ez van, neked az van, nincs ilyen. A kegyelem ingyenes. Ez az az eset különben, amikor a Jézus Krisztus felfogad embereket a szőlőjébe, és egyiket 10 órakor, másikat reggel, másikat munka előtt, és mindegyiknek ugyanannyi bért fizet, és ezért jól felháborodnak a reggeli munkások, hogy hát uram, mi reggeltől dolgozunk, miért nem az nekünk 2-szer annyit, vagy 5-szer annyit, mint az utolsó órában dolgozó. És hát nem ismerjetek az Isten, mert ez nem arról szól, hogy milyen igazságtalan gazda, hogy milyen igazságtanul fizet, mert a fizetség, tudjuk mi, az örök élet. Hát most az örök élet végtelenségéhez képest, még ne haragudjatok, de hát néhány év, amit a földön tengődünk, most ennek az arányviszonyai, ez a nevetségesen semmit mondóak egyrészt, másrészt pedig nem változtat a tényen, hogy kivétel nélkül minden ember emberi természetéből váltatott meg, valaki ezt így mondta, minden ember kutyából lett szalonna. Ugye? Tehát annak ellenére, hogy az, mégis más lesz az Isten kegye.
Tessék? Luther mondta, hogy az Isten országában minden szalonna kutyából
lett. A harmadik, és itt a legfélelmetesebb ez a dolog, és óvakodjunk ettől, kérjük a Jóistent, hogy nehogy belekerüljünk ebbe a téveszmébe, hogy az, aki úgy gondolja, hogy Krisztus tökéletes áldozata sem elégséges az ő bűnének a lerendezéséhez, ezzel önnön bírójává lép elő, és úgy gondolja, hogy ő maga önmagát megítélheti. Mi? Hogyan? Úgyhogy elítéli. De Jézus azt mondta, hogy az ítélet egyedül Krisztusé. Enyém. Én ítélhetek csak egyedül. Krisztus helyébe lép, és ez egy antikrisztusi cselekedet. Felülbírálja Isten ítélő kegyelmét a saját elképzelésével. Különben ez is megkísérti rengeteg embert, és ezért esnek kétségbe, hogy nem tud magának megbocsátani. Csak jól lássuk, téveszme van mögötte. Egy tévedéses gondolkodás önmagunkról, a megbocsátás módjáról, hogy nem kell teljesítményhez kötni, érdemhez, harmadrészt pedig, ne bíráljuk felül Krisztus kegyelmét. És ha Isten megbocsát nekem, ne írjam én felül azzal, hogy akkor annak ellenére sem bocsátok meg magamnak. Isten sokkal kegyelmesebb annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Inkább hajoljunk meg, adjunk érte hálát, és legyünk végtelen örömmel, hogy annak ellenére, hogy amilyenek vagyunk, Isten meg tud nekünk bocsátani. Hát kedves táborozók, látjátok, hogy milyen hatalmas téma ez. Ez a kis könyvecske rendkívül szemléletesen leéri, hogy a gyülekezetben is hogy van ez, hogyan kell rendezni a bűnöket, hogyan kell az életünkben rendezni. A megbocsátás végső soron a megtéréssel függ össze, mert aki elfogadja az Istentől a megbocsátást, az megtért ember. És ennek következtében gyakorolhatja a megbocsátást. Nem maga erejéből, hanem az Isten kegyelméből. Amennyiben ezt megértettünk, felszabadulhatunk a harag alól a házastársunkkal kapcsolatban. Megtanulhatjuk azt, hogy hogyan mondjuk ki neki, hogy bocsáss meg nekem. És nem fűzzük hozzá meg, de meg, miért, meg hogyan, meg körülmény, meg te, meg a hím, és vétkeztem, bocsáss meg. Tanuljuk meg azt, hogy ne hánytorgassuk fel. Helyezzük a feledés tengerébe, legyünk nagyvonalúak, mint Isten nagyvonalú. Legyünk mi is olyanok, hogy ingyen kegyelemből, bőségből, a szeretet bőségéből bocsássunk meg. És előre, sőt, olyan lelkületet válaszunk, hogy a szívünk mélyén úgy eldöntjük, hogy akárki, akármit fog velem tenni az életben, én elhatározom, hogy Krisztus megbocsátása nyomán szeretnék élni. Nem akarok haragudni senkire. Mert szabadon akarok élni, felszabadult lelkülettel. És amikor Isten látja ezt, és ezt mi kérjük, megadja nekünk. Hogyan? Ingyen kegyelméből. Amen. Hát akkor énekeljük el a megszokott énekünket.
Szívbe szolgáljunk neked. Királyunk.